Mózes negyedik könyvéből olvasom ma is az igényt, a 14. fejezetből, de megint, mint szoktuk az egész történetet, fontos, hogy magunk előtt lássuk, hogy amit ma olvasunk, az minek a része, mielőtt felolvasnám. A pusztai vándorlás idején vagyunk, Izrael életében, ami két végpont közötti élet. Egyiptomban, rabszolgaságban, pusztulásban, halálban volt Izrael, ahonnan Isten Mózes által kiszabadította őket. A szabadulás, ugye az egyiptomi tíz csapás, a Vöröstengeren való átkelés, az hatalmas megtapasztalása volt annak, ahogy Isten munkálkodik. És bevezette őket ebbe az időszakba, ez a pusztai vándorlás, a sivatagi vándorlás ideje, amin keresztül kell menni földrajzi értelemben ahhoz, hogy aztán megérkezzenek oda, amit Isten ígért, hogy ad nekik egy otthont, egy földet, Kánaánt. És ennek a pusztai vándorlásnak egy nagyon fontos eseménye még, hogy amikor Isten kihozza őket Egyiptomból, akkor szövetséget köt Izraellel. A szövetség azt jelenti, hogy Isten azt mondja, hogy én a ti istenetek lesztek, nem csak úgy jövök, megyek, hanem én veletek maradok, tiétek lesztek. Ti az én népem lesztek, így gondolok rátok. Ennek a dokumentuma a tíz parancsolat, és így leszek veletek, és így hordozlak titeket, és viszlek be titeket abba az otthonba, abba az új életbe, amit még az ősatyáknak ígértem. És ennek a pusztai vándorlásnak egy epizódját vettük múlt héten, és ez folytatódik ma, amikor Mózes Isten parancsára kiküldt 12 kémet, 12 törzs, 12 vezető emberét, 12 kémet, hogy menjenek előre Kánaán földjére, és nézzék meg, hogy milyen az a föld. És erről beszéltünk múltkor, hogy ahogy a kémek visszajönnek, 10 közülük alapvetően félelmet gerjeszt, nem tudjuk, jó a föld, először azt mondják, de nem tudjuk elfoglalni, túl erősek a lakosok, nem tudunk oda felmenni, majd pedig aztán elkezdik a rossz hírét terjeszteni a földnek, nem is jó, rossz az egész, nem mehetünk oda. Két kém van, Józsué és Káleb, akiben a bátorság lelke van, akik azt mondják, hogy meg tudjuk csinálni. És most a 14. fejezetben ennek a végét olvassuk, aztán azt, hogy Isten mit mond mindezek után, mi a hatása a népre, a kémek beszámolójának, és aztán mit tesz Isten. Úgyhogy így érkezünk meg a Mózes 4. könyvének a 14. fejezetéhez. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai minnyáján zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség. Bár csak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hújjunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak, válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izrael közösségének egész gyülekezete előtt, de Józsué, Nun fia és Káleb, Jefunne fia, akik a föld kikémlelői között voltak, megszaggatták ruhájukat, és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének. A föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, igen-igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. De az egész közösség azt mondta, hogy meg kell őket kövezni. Akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izraelnek, és ezt mondta az Úr Mózesnek, meddig utál engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem, a sok jel ellenére sem, amelyeket közöttük tettem. Megverem dögvésszel, és elűzöm őket, de téged náluk nagyobb és erősebb nemzetté teszlek. Mózes azonban azt mondta az Úrnak, hallották az egyiptomiak, hogy te hoztad ki közülük hatalmaddal ezt a népet, és elmondták a föld lakosságának. Hallották, hogy te, Uram, e nép között vagy, hogy te, Uram, szemtől szembe megjelentél, és hogy a te felhőd áll fölöttük, és felhőoszlopban jársz előttük, nappal, éjjel pedig tűzoszlopban. Ha most mindegy szálig megöröd ezt a népet, akkor ezt fogják mondani azok a nemzetek, amelyek hallották a híredet, mivel nem tudta az Úr bevinni ezt a népet arra a földre, amelyet esküvel ígért nekik, azért mészárolta le őket a pusztában. Most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad. Az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat harmad és negyedízig. Bocsásd meg ennek a népnek a bűnét, nagy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomból fogva mindeddig. Akkor az Úr ezt mondta, megbocsátok a te beszédet szerint, de életemre mondom, és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet, hogy azok közül az emberek közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem 10-szer is, és nem hallgattak szavamra. Senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Senki sem látja meg ezt azok közül, akik engem megutáltak. De szolgámet Kálebot, mivel más lélek volt benne, és tökéletesen követett engem, beviszem arra a földre, ahol járt, és az ő utódai birtokolni fogják azt. A völgyekben azonban az amálekiek és kánaániak laknak. Holnap forduljatok meg, és induljatok el a pusztába, a Vörös-tenger felé. Az Úr így beszélt Mózeshez és Áronhoz. Meddig zúgolódik ellenem ez a gonosz közösség? Meghallottam Izrael fiainak zúgolódását, mert sokan zúgolódtak ellenem. Mondd meg nekik, életemre mondom, így szól az Úr, hogy úgy fogok veletek bánni, ahogyan ti beszéltetek ellenem. Itt a pusztában fogtok holtan elhullani, a számba vettek mind, ahányan csak vagytok, 20 évestől fölfelé, mert zúgolódtatok ellenem. Nem mentek be arra a földre, amelyről esküvel ígértem, hogy ott fogtok lakni. Csak Káleb Jefunné fia és Józsué Nun fia. De gyermekeiteket, akikről azt mondtátok, hogy prédává lesznek, azokat beviszem, és megismerik azt a földet, amelyet ti megvetettetek. De ti holtan hullottok el itt a pusztában. Fiaitok pásztorok lesznek a pusztában 40 esztendeig, és bűnhődnek a ti hűtlenségetekért, míg holttesteitek az utolsóig a pusztában nem lesznek. 40 napig kémleltétek ki azt a földet, most 40 évig bűnhődjetek, egy-egy napért egy-egy esztendőt számítva, hogy megtudjátok, mi az, ha én ellenkezem veletek. Én az Úr megmondtam, hogy ezt teszem ezzel az egész gonosz közösséggel, amely összefogott ellenem. Az utolsóig itt halnak meg a pusztában. Azok a férfiak, akiket Mózes elküldött az ország kikémlelésére, és akik visszatérve föllázították ellene az egész közösséget, mert rossz hírét terjesztették annak a földnek, meghaltak azok a férfiak, akik az ország rossz hírét terjesztették az Úr csapásától. Csak Józsué Nun fia és Káleb Jefunné fia maradt életben azok közül a férfiak közül, akik elmentek az országot kikémlelni. Amikor elbeszélte Mózes ezeket a dolgokat egész Izraelnek, a nép nagyon megszomorodott. Korán reggel fölkeltek, hogy fölmenjenek a hegység tetejére. Ezt mondták, itt vagyunk, menjünk hát arra a helyre, amelyről az Úr beszélt. Bizony, vétkeztünk. Mózes azonban ezt mondta, miért akarjátok áthágni az Úr parancsát? Nem fog ez sikerülni. Ne menjetek, mert nem lesz köztetek az Úr. Vereséget fogtok szenvedni ellenségeitektől. Hiszen az amálekiek és kánaániak ott vannak veletek szemben, és elhullotok fegyvereiktől. Mivel elfordultatok az Úrtól, az Úr sem lesz veletek. De ők vakmerően fölmentek a hegy tetejére, bár az Úr szövetségének a ládája és Mózes ki sem mozdultak a táborból. Az amálekiek és a kánaániak pedig, akik azon a hegységen laktak, lerohantak, verték és kergették őket egészen Hormáig. Negyven év pusztai vándorlás, súlyos ítélete Istennek. Ez a 40 év pusztai vándorlás, ez egy annyira meghatározó döntése Istennek Izrael népe életében, hogy tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ez túlélte az Izrael életének az összefüggéseit, és nagyon sokszor ezt a kifejezést a mai napon is használják az emberek. Próbált az egyház néha úgy gondolkodni erről, hogy a 40 év kommunizmus, a 40 év pusztai vándorlás, de újra és újra előjön ez a 40 év pusztai vándorlás különböző helyzetekben, ettől a történettől függetlenül is. Azért, mert érezzük a súlyát. Érezzük a súlyát. A nyomorúságnak, a börtönnek, a nélkülözésnek, Mindennek lett a jele a 40 év pusztai vándorlás. Milyen ez az Isten? Ki az, aki így dönt? Szerdán a Bibliórán felolvastuk a történetet, és az volt az első, hogy csak egy szóval mondjuk, milyen ez az Isten, akivel itt találkozunk, és ilyenek hangoztak el, hogy bosszúálló, következetes, ez volt a legkedvesebb, kemény. És ha ez így van, akkor hogyan viszonyuljunk ma ehhez a történethez? Sokkal inkább, hogyan viszonyuljunk ehhez az Istenhez? 40 év pusztai vándorlás. Ha ilyen volt akkor, akkor milyen ő ma? Kicsoda? Vagy ahogy gyakran próbálják ezt a nehézséget megoldani emberek, hogy hát az Ószövetség Istene az bosszúálló, kemény, de hát a mi Istenünk az valaki más, az Új Szövetségé, ő irgalmas, ő megbocsátó, ő szerető, ezt jobban szeretjük, csak erre semmi felhatalmazásunk nincs, hogy a Bibliát szétszakítsuk. Ugyanarról az egy Istenről van szó. Jézus ezt az Istent nevezte az ő atyának. Jézus teljes mértékben megerősítette mindazt, amit Isten önmagáról kijelentett az Ószövetségben. És ahogy látni fogjuk, ha ezzel az Istennel nem tudunk megbékélni, akkor Jézussal sem tudunk megbékélni és kibékülni. Mi ez a történet, még így bevezetőként, ha megkérdezném, hogy ez a történet, ez alapvetően ítélet? Valószínűleg azt mondanátok rá a legtöbben, hogy igen. Ez a történet, ez alapvetően kegyelem? Valószínűleg azt mondanák, hát nem. A keresztényeknek ugyanúgy bajuk van ezzel a történettel, mint azokkal, akik még keresnek. Úgyhogy nézzük a történetet. Nézzük először azt, hogy mi Isten ítélete ebben a történetben? Mit és miért dönt Isten? Mi az ítélet? Másodszor, mert benne van, szeretnék arról beszélni, hogy hol van Isten bocsánata, Isten kegyelme ebben a történetben. Mit, miért, hogyan bocsát meg. Harmadszor pedig van néhány olyan gyakorlati kérdés, életbevágó kérdés, mindannyiunk életére nézve, ami ezekből fakad, a megbocsátás, kegyelem, ítélet, bűnhődés kérdéseiben. Mi Isten ítélete? Ahhoz, hogy kicsit is megpróbáljuk megérteni, hogy mi az, amit Isten cselekszik, ahhoz meg kell érteni, hogy mi az, amit a nép tett. Mi Isten népének, Izraelnek a bűne? Mi annak a mélysége ebben a helyzetben? Mert itt egy súlyos, végletes helyzettel találkozunk. Tudnék, azt mondták itt a pusztában, Izrael azt mondta, hogy azért akar minket bevinni Kánaánba az Úr, hogy ott meghaljunk. A feleségeink, feleségünk, a gyermekeink, hogy ott meghaljunk. És ezért azt mondják, hogy menjünk vissza Egyiptomba, vezetőt akarnak választani, vigyenek minket vissza. És ez azt jelenti, hogy ez a nép lenullázta Istennek minden ígéretét. Ha részletesebben akarjuk egy kicsit ezt látni, miről van szó, amikor Isten kiszabadítja őket Egyiptomból? Miért teszi? Miért vezeti őket Isten ki? Miért menekíti őket meg a Vöröstengeren keresztül? Mi munkál akkor, amikor szövetséget köt Isten velük? Miért viszi őket tovább, és most már ott vannak az ígéret földjének, Kánának a határán? Miért akarja bevinni őket erre a földre, az új életbe? És egyszerűen azért, mert Isten ezt megígérte az ősatjuknak, Ábrahámnak, akit elhívott, akit megáldott, azt mondta Ábrahámnak, hogy benned megáldom a föld minden nemzetségét, nagy néppé teszlek, neked adok egy országot, neked utódaidnak egy földet, és évszázadokon keresztül Istennek ez az ígérete munkálkodik. Amiért Isten mindezt teszi? Mert megígérte, mert hűséges a szövetségéhez, mert elkötelezte magát irántuk, és minden lépésben Istent az ő szövetségéhez való hűsége, szeretete viszi tovább. És ezen a ponton, amikor itt vannak az ígéret földjének, Kánaán földjének a határán, itt is fel kell tenni, hogy mire mut a szövetség? Mire mutat Istennek minden ígérete? Hogy bevigye őket erre a földre, hogy megáldja őket, hogy életet adjon. Az egész szövetség ide mutat, hogy ezért vagyunk kapcsolatban, hogy ott éljetek. És akkor egyszer csak azt mondják, hogy nem, ott a halál vár ránk. Nem, menjünk vissza. Azt mondják, csináljunk mindent vissza, amit Isten eddig velünk tett. Isten megesküdött, többször mondja, hogy bevisz oda. És ők meg azt mondják, hogy nem. És innentől, gondoljatok bele, innentől a szövetség a kapcsolat értelmét vesztette. Felmondta az egyik fél. Az ömét, hogy egy házaspár, szövetség, megházasodnak, szövetséget kötnek, nem? Istennel együtt, leéljük együtt az életünket. És egyszer csak az egyik azt mondja, hogy nekem nem kell a te otthonod, nekem nem kell a te munkád, nekem nem kellnek a te gyerekeid, nekem nem kell a te általad elképzelt jövő, nekem nem kell lesz úgy, ahogy vagy. Akkor vége van. Akkor a szövetségnek vége van. Ezt teszik. És ezért így szól Isten. Meddig utál ez a nép engem? Meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyeket közöttük tettem? Aki a szövetségtörést elszenvedi, ezt mondja, meddig csinálod még ezt velem? Már többször megtörtént a pusztában, ebben az időszakban többször megtörtént, újra és újra kezdtem veletek, és itt Isten azt mondja, ez egy nagyon súlyos szó, meddig utál? Károli bibliai fogalmazza, meddig gyaláz engem ez a nép, az én szövetséges társam, hogy én halált akarok, amikor végig az életüket munkálom. Egy másik fordítás, meddig vetnek meg engem ezek, akikkel itt vagyok és közöttük vagyok. Értitek, ennek a hűtlenséget elszenvedett fél fájdalmát, hogy ilyet csak az mond, akivel valaki együtt volt korábban. Vele volt. Ez a nép engedelmességet fogadott Istennek, szeretetet fogadott Istennek, bizalmat fogadott neki, újra és újra megtörte. És akkor egy ponton azt mondja Isten, hogy megvetettél, megutáltál, mondtál valamit korábban, és más lett belőle. A bűn tehát itt, ami kiváltja Istennek az ítéletét, a szövetségtörés. És nagyon szeretném hangsúlyozni, nagyon fontos hangsúlyozni. Ez nem az, hogy valakinek, ha Isten népéhez tartozik, hitbeli kérdései vannak, hitbeli problémái. Ez nem az a helyzet, amikor valaki még nem tartozik Isten népéhez, nem Jézus követője, és csak keresi, vagy nem is tudja, hogy van Istennel, ez nem ez a helyzet. Ez nem az a helyzet, amikor valaki elsodródik, vagy eltávolodik keresztény létére Istentől, és nagyon mélyre kerül érzelmileg, vagy akár erkölcsileg is nagyon mélyre kerül. Ez nem az a helyzet, amikor valamilyen bűn megjelenik Isten népének az életében, és meg kell belőle térniük. Ez az a helyzet, amikor Isten szövetségét tudatosan, egyértelműen, kitartóan, visszatérően megvetik. Ez az a helyzet, amikor valaki elindult Jézus útján, valaki elkötelezte magát Jézusnak a szövetségben, hitvallást tett, belépett az Isten népébe, belépett a gyülekezet közösségébe, élte ezt az életet, és különböző okok miatt oda jut, hogy egy időn azt mondja, elég, vége, ott hagyom Istent, nem érdekel többet ez az Isten, nem fogok neki engedelmeskedni, nem fogom őt követni, nem akarok vele érni, nem akarok vele semmit többet. Ez a helyzet. És ezért Isten kimondja az ítéletet. Megverem őket dögvésszel, elűzöm őket, és azt mondja, de téged, Mózes, téged náluk nagyobb és erősebb nemzettél leszek. Azt mondja Isten, befejeztem ezekkel, elpusztítom őket. De Mózes, te, az ígéret áll, rajtad fog tovább menni, te belőled egy nagy, erős népet teszek. Mert Istennek a munkája tovább kell, hogy menjen a népek között. Isten nem adja fel az egész világ, mert ez arról szól, az egész világ üdvösségét, hogy az egész világ megismerje őt. Igazságos ez? Bosszúálló, kemény? Mindannyian azt mondjuk, azt gondolom, akik emberi kapcsolatokban élünk, egy ponton túl ez így működik. Egy ponton túl így működik. Ha valaki rád vágja az ajtót ezerszor, egy ponton túl nem tudsz mit csinálni. Nézzük másodszor, hát akkor mi történik? Mi történik? És a történetnek nem így lesz vége, ahogy Isten mondta. Isten meghirdeti ezt az ítéletet a nép felett, és egyszer csak megjelenik valaki, aki odaáll Isten és a nép közé. Ráadásul úgy áll oda ez a valaki Isten és a nép közé, hogy nem Isten oldalára áll, hogy igen, 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 ítéletet mondok a népre, hanem a nép oldalára áll, és odaáll Isten elé, hogy de Uram, de Uram. Isten jogos haragja árad a népre, és ez az ember odaáll a nép elé, Isten elé, kettőjük közé, és elkezd imádkozni, elkezd közben járni Istenhez, hogy Isten bocsásson meg. Mózes elkezd imádkozni. Ráadásul az a Mózes, aki, amikor itt József és Káleb azt mondja, hogy de menjünk fel tudunk menni, nevessétek meg az Urat, az egész nép négy ember hitt ebből, hogy fel tudnak menni, meg akarja őket kövezni. Ki akarják írtani maguk körül, és Isten dicsősége leszáll, ezért nem tudják őt megkövezni, Isten bejelenti az ítéletét, azt mondja Mózesnek, ők meghalnak, belőled nagy nép lesz, és utána fogja magát ez a Mózes, és odáll Isten elé, és azt mondja, hogy nem azt akarom, hogy belőlem legyen nagy nép, azt akarom, hogy könyörülj meg ezen a népen, akik épp az imént engem akartak megölni. Nem tudom, hogy hihetetlen ez a közbenjáró. Ez a Mózes, aki két héttel előtt, ahogy beszéltünk, amikor pusztában Izrael éppen lázadozik, mert nem kaptak húst, akkor azt mondja Istennek, akkor is Isten elegen van belőlük. Nem azt mondja, hogy öld meg őket, azt mondja, én nem bírom őket tovább vinni, ölj meg engem, nem bírom tovább. És most odáll Isten elé, odáll Isten elé. És két dolgot mond ebben az imádságban. Két módon, féltek így, appellál Isten előtt, hogy de bocsáss meg, de kegyelmez. Az egyik azt mondja, nézd Uram a te dicsőségedet a népek között. És mert az egész megváltás ugye erre fut ki, hogy Isten dicsőségét, Isten magát minden névben megismerik, és elég furcsa Mózes megfogalmazása, hogy nekünk azt mondja, hogy Uram, hallották az egyiptomiak, hogy te hoztad ki őket Egyiptomból, és elmondták másoknak, és hallották, hogy te ott vagy a nép között, Izrael között, és hallották, hogy megjelentél, és hallották, hogy felhőoszlopban, éjjel tűzoszlopban vezeted ezt a népet, és Uram, ha te most lemészárod őket a pusztába, akkor azt fogják mondani, hogy ez azért tetted, mert nem voltál képes bevinni őket Kánaánba. És utána azt mondja, és ez még fontosabb, a második dolog, amire appellál. Azt mondja, mutasd meg hatalmadat, ahogy megmondtad, az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák vétkért a fiakat, harmad és negyed ízillem. Ez, amit itt Mózes mond, ez Istennek az Ószövetségben a legszentebb, legmélyebb önkijelentése. Tudnélik, amit itt Mózes mond Istennek, hogy ahogy te megmondtad, türelmet hosszú, szereteted nagy, megbocsátod a bűnt és a hitszegést. Amit itt Mózes mond, azt egy hasonló helyzetben hallotta Istentől. Amikor ugyanígy éppen le akarta Isten nullázni a népet, mert a nép éppen szövetségtörést követett el, az aranybori történet, aki ismeri. És aztán Mózes könyörög, és Isten azt mondja, hogy mutasd meg nekem, Uram, a dicsőségedet, jelentsed ki nekem, hogy ki vagy, te jöjj velünk. És Isten azt mondja, elvonulok előtted, és kijelentem neked a nevemet. És ott mondja Isten, az Úr türelme hosszú, az Úr szeretete nagy, megbocsátja a bűnt, megbocsátja a hitszegést. Isten ott a legmélyebb módon fedi fel Mózesnek, hogy ki ő. És most Mózes odaáll Isten elé, és azt mondja, te mondtad. Ezt mondtad, hogy ez vagy. Bocsáss meg nekik a te nagy szeretetedből. Bocsáss meg nekik. Kegyelmez nekik. És mit mond Isten? Nem. Nem, bocsánat. Nem. Félig. Nem. Tudjátok, mit mond Isten? Megbocsátok a te beszédet szerint. Ha van valakinek Bibliája, nézze meg. Az összes keresztjének az a baja, hogy nem hiszi el, hogy ez a történet kegyelemről szól. Olvassátok el, Mit mond Isten az imádságra? Megbocsátok a te beszédet szerint. Rátekint a közbenjáróra. Rátekint arra, aki közé és a nép közé állt. Rátekint az érveire, és azt mondja, megbocsátok, nem pusztítom el őket. Nem veszítem el a szövetséget. Életben maradnak, fennmarad a szövetségem ezzel a néppel. Van jövőjük. Ez a kegyelem, ez a bocsánat, ez az örömhír. Persze egyből ott van a kérdés, valaki nagyon jól feltette ezt a kérdést szerdán, úgyhogy térjünk ki rá, hogy most akkor hogy van ez, hogy Isten meggondolta itt magát? Azt mondta, hogy vége, ítélet, és utána azt mondja, hogy megbocsátok, mert a közben járó odaállt. Kicsit nézzük ezt meg. Isten nem tudta, amikor az ítéletet kimondta, hogy később meg fog bocsátani? De teljesen komolyan kimondta ezt az ítéletet? Aztán később meg meggondolta magát. De hát, ha ez így van, akkor milyen Isten ő? Meggondolta magát? Odaáll Mózes a közben járó, és azt mondja, hogy parafrázis, hogy hát, uram, azért most egy kicsit sok már, hogy vegyél ebből egy kicsit víz, és hát tényleg, Mózes, igazad van, hát nem pusztítom el őket, hát egy kis kegyelem, végül is jó vagyok én. Ez történt? Milyen Isten ez? Ha most komolyan véve a szót, ha az embernek van felelőssége odaállni Isten elé, imádságban kérni dolgokat, és megváltoznak a dolgok, akkor hol van Istennek a mindenhatósága, nem? Hol van az, hogy Isten mindent tud? Hol van az, hogy Isten mindenható, és ő nem gondolja csak úgy meg magát? De, ha meg azt mondjuk, hogy de Isten mindenható, Isten pontosan tudta, hogy mi fog történni, és pontosan tudta, hogy meg fog bocsátani, akkor meg miért hirdetett ítéletet? Nem, ha mindenható, pontosan tudta, hogy ez fog következni, akkor miért hirdet ítéletet? És akkor hogyan lehetne komolyan venni az ítéletet, ha végül kiderül, hogy ő úgysem gondolta komolyan? Akkor Isten mindenhatósága megmarad, de mi az ember felelőssége? Ki állhat oda Isten elé? Milyen hatásunk lehet rá? A másik helyzetben az embernek megvan a felelőssége, de hát Isten, ki, milyen akkor Isten? És tudjuk, ez a kettő, hogy Isten, mindenható Isten, aki pontosan tudja, hogy mit cselekszik, és azt cselekszik, amit ő akar, és amit ő eldöntött. És mégis ezzel együtt nekünk van felelősségünk, nem mindegy, hogy mit döntünk, nem mindegy, hogy hogyan döntünk, nem mindegy, hogy hogyan állunk Isten elé. Ez a kettő Istennél, ami a mi agyunkban feloldhatatlan, ő nála mégis egy. És ahelyett, hogy filozófálnánk arról, hogy lehet, hogy Isten szuverén úr, minden úgy van, ahogy ő akarja, az ember mégis felelős, és a döntéseinknek következményei vannak, és számít, hogy mit mondunk neki, ahelyett, hogy erről filozófálnánk, lássuk meg ennek a szépségét. Hogy Istennek az ő népével való kapcsolata egy dinamikus, élő, személyes kapcsolat. Amiben imádhatjuk őt, magasztaljuk őt, ő a mindenható úr, mindent tud, mindent kézben tart. Amiben mégis könyöröghetünk, mégis kérhetjük, hogy változzanak meg a dolgok, amiben mégis elé állhatunk. Isten tehát kegyelmet hirdet. Isten megbocsátott ennek a népnek. De ezért gondoljatok bele Mózes helyzetébe, hogy ennek az egésznek a terhe és a súlya Mózesen van. Képzeljétek el, amikor Mózes belépett a résbe Isten ítélete és a nép közé. Ráadásul úgy, hogy Mózesnek Isten felajánlott egy cserét. A népet elveszítem, te megélsz, meg belüled nagy nép lesz. És Mózes belépett Isten elé, és azt mondja, hogy nem én akarok. A népet mentsed meg, a népet tartsad meg. Nézzetek meg, Mózes beviszi Isten elé azt, amit ő tud Istenből, mint közbenjáró, beviszi az ő kapcsolatát a nép érdekében Isten elé. Tudjuk ebben nem látni az egyetlen, igaz és tökéletes közbenjárót Isten és ember között, Jézust? Nem ugyanezt teszi Jézus. Nem saját magával törődik, hanem a tökéletes közbenjáróként beáll Isten és a nép közé. És a Mózes arra appellál, amit Istentől hallott, ami Isten legszentebb önkijelentése, hogy az Úr türelmes, késedelmes a haragra, megbocsátja a bűnt, ha Mózes tudja a legmélyebb isteni kijelentést, akkor Jézus ezt nem tudja, hanem ő maga testben eljött, és ő maga az, akiben Isten kijelenti az ő szívét. És ha Mózes kockáztatja, amikor Isten elé áll az, hogy talán Isten elvégzi az ítéletet, és a néppel együtt ő is elpusztul, mert a közbenjáró odaállt a nép elé, akkor Jézus valóban elhordozza az ítéletet, mint közbenjáró. Miért? Hogy Isten ma azt mondhassa mindenkinek, megbocsátok neked a te beszédet szerint. Ezt jelenti keresztjének lenni. Milyen Isten ez? Bosszúálló? Kemény? Ha te nem tudod elfogadni, hogy Isten igazsága azt jelenti, hogy kimondja felettünk a jogos ítéletet, akkor soha nem tudsz közel kerülni ehhez a Jézushoz, aki ezt a jogos ítéletet hordozza el halálában a kereszten, mint közbenjáró. Ha te azt mondod, hogy az Ószövetség Istene ez a kemény, nem tudom mi, bosszúálló, kemény, szigorú Isten, de nekem egy másik kell, aki kegyelmes, szerető, elfogadó, toleráns, kedves, úgy fog, ez, nekem csak ez kell. Soha nem fogsz Jézus Krisztusban Isten közelségébe, jelenlétébe kerülni. Mert Jézus vagy miértünk halt meg, hordozta el ezt a Istennek a büntetését, az igazságát. És akkor, ha ezt mi meglátjuk és beismerjük, akkor nagyon közel kerülünk hozzá, és átéljük, hogy mit jelent, hogy Isten mindent megbocsát, mindent. Vagy pedig Jézus csak annyi maradt, hogy fantasztikus, amit Jézus csinált, próbáljunk meg mi is olyan áldozatosak lenni, mint ők. Próbáljuk meg olyan jók lenni, mint Jézus. Szeressünk mi is úgy, mint Jézus, igen? Nem megy. A bocsánat teljes és tökéletes. Befejezésül. Akkor mit jelent ez ítélet, kegyelem? Mit jelent ez az egész kérdés nekünk? Mit jelent a kegyelem, a bocsánat a gyakorlatban? Mert ugye ez a történet, ahogy utaltam rá, a legtöbb olvasó számára, keresztény olvasó számára is ambivalens. Ambivalens. Tudom, hogy ott van még a kérdés bennetek. Milyen bocsánat ez, hogyha utána azt mondja, hogy de ez a generáció, ez a pusztában fog elveszni. 40 év vándorlás. Miért nem teljes a bocsánat? Nem így éli meg a mai ember? De hát pont ezt láttuk, hogy teljes a bocsánat. Isten azt mondta, hogy kiírtam ezt a népet, és utána azt mondja, nem, megmaradnak, élnek, megmarad a szövetségem, beviszem a leszármazottaikat Kánaánba, és megy tovább minden velük. A probléma ott van, hogy a Biblia másképpen beszél sokszor Isten kegyelméről, mint ahogy mi. Mert a Biblia, az egész Új Szövetség is, a Biblia Isten népében gondolkodik. Egy szövetségben, egy néppel, egy közösséggel. Mi pedig mindannyian, az egész nyugati világ, nyugati társadalom, mi egyénekben gondolkodunk, ugye? Mi magunkat látjuk. Megbocsátottál, akkor miért kell itt meghalnom a pusztában? Akkor miért nem viszel be? De tudjátok, mit mond egy... Nem ezt mondták, majd látni fogjuk, de ezt szinte gondolsz, hogy mit mondhatna akkor. Köszönöm, hogy megbocsátottál, köszönöm, hogy élünk, és köszönöm, hogy mi a gyermekeinkben be fogunk menni. A közösségi gondolkodás és az individualista, egyéni, individuális gondolkodás feszültsége az, ami nekünk problémát okoz ebben a történetben. És szeretném, hogyha meglátnánk, megértenénk, hogy milyen Isten, és hogyan működik Isten. Egy csomó társadalomban, a mai világban, a nem nyugati társadalmakban teljesen nem lenne ebben probléma. Mert ebben élnek, hogy fontos a törzs, fontos a nép, fontos a nagy család, fontos, hogy kik voltak az őseink, és fontos, hogy mi hogy fogunk tovább élni a következő generációkba. Nem lenne nekik kérdés ez. hogy Isten megbocsát-e vagy nem. Ez nekünk kérdés, mert annyira, és azért mondom ezt, mert látni fogjuk visszafele, később ez miért nehéz, mert mi annyira egyénileg éljük meg a mindent, az Istennel való kapcsolatot, csak én meg ő, ő meg én. Van bocsánat, nincs bocsánat, van kegyelem, és nem látjuk, nem tudunk így gondolkodni, nem ilyen a társadalom, amiben élünk, ez teljesen normális. Ez az egyik tehát. A másik, hogy azért, ha azt gondolod, hogy hát, ha mégse teljes Istennek a bocsánata, hadd kérdezzek vissza. Szerinted Isten életbe tartja ezt a generációt, megkönnyörül rajta, és beviszi őket Kánaánba. Szerintetek működött volna ezzel a generációval? Működött volna Istennek a terve? A válasz az, hogy nem. Annyira nem, hogy ez a nép még itt sem változott meg. Mi a történet vége? Isten azt mondja, itt maradtok, Mózes azt mondja, ez lesz, és utána mit mond a nép, akik eddig rettegtek és féltek. Na nehogy már itt 40 évig itt vándoroljunk. Megjön a bátorságuk, és azt mondják, hogy akkor most gyerünk, menjünk fel a hegyre, menjünk be Kánaánba. Vétkeztünk, de jó, menjünk fel, menjünk be, urunk, hát annyi bátorságunk van, bemegyünk. És akkor azt mondja Mózes, hogy hé, már megint az ellenkezőjét akarjátok tenni annak, amit Isten mond. Maradjatok itt, nem megy veletek, de, és meghalnak, mert elverik őket. Tudjátok, ez azt jelenti, és ez nagyon nehéz, hogy ezen a ponton ennek a generációnak az ideje már lejárt. A kegyelem nem, életben maradnak, de az, hogy bemenjenek, annak a lehetősége, hogy az Istennel való teljes életet éljék, az nekik már lejárt. Mert van, amikor túl késő. Mert bízhatunk és kell bíznunk a kegyelemben és Isten bocsánatában, ami bármikor, bármeddig megadatik. De vannak dolgok, amelyek az idővel elvesznek a számunkra. És ezért nem mindegy, hogy ma történik a megtartás, az Istenhez fordulás, a bocsánatkérés, a valamiből való kilépés. Vagy pedig várunk még egy napot, egy hónapot, egy évet, öt évet, tíz évet, mert van, amikor túl késő. Soha ne tekintsük automatikusoknak, hogy Istennél ott van a kegyelem. Igen, ott van. De nézzétek meg ennek a 40 évre ítélt generációnak a tragikus sorsát, mert ez nagyon sokat elmond. Egy bibliamagyarázó így fogalmazta, így mondta ezt, azzal kapcsolatban, hogy végül ők a pusztában kell, hogy meghalljanak. Azt mondja, amit kitartó bolondsággal úgy véltek, hogy isteni szándék. Ugye? Hogy Isten azért hozott minket ide, hogy megöljön. Ez volt a rögeszméjük. Isten azt mondta, megesküszöm, hogy beviszlek titeket. Élet. Amit ők kitartó bolondsággal, szívük keménységével úgy véltek, hogy isteni szándék. És nem az volt. Az végül az emberi felelőtlenség eredménye lett. A történetben tényleg igaz lett, amit mindig mondtak. Isten kihozott minket a pusztába, hogy itt halljunk meg. De nem azért, mert ez volt Isten szándéka, hanem azért, mert a kemény szívűségüknek ez lett a következménye. Van, amikor túl késő. Isten megbocsátott, de következményei vannak. Következményei vannak a bűnnek. És ez a másik dolog, hogy következményei vannak a bűnnek, ez nagyon-nagyon fontos, hogy világosan lásd. Az Isten tiszteleten, az ige hirdetésben, az úrvacsorában, amikor a gyülekezet Isten előtt van együtt, akkor világos, kristálytiszta az Isten kegyelme, szabadítása és bocsánata. De amikor a mindennapi élet harcait éljük, akkor olyan könnyen elhomályosodik a kép. Miért? Azért, mert ha nem tudod, hogy a megbocsátott bűnnek is vannak olyan következményei, amikkel együtt kell élni, és ez nehéz sokszor, akkor nagyon könnyen oda fogsz jutni, hogy visszafele olvasol, és a nehézségekből visszafele azt fogod mondani, lehet, hogy Isten mégsem bocsátott meg nekem teljesen, csak részlegesen. És ez a történet arról beszél, hogy Isten bocsánata teljes. De a következmények vannak. Benne élhet valaki olyan anyagi, céges, történetekben, tisztátalanságokban, hazugságokban, amikor egy ponton eljut oda, hogy rászakad az egész, világosságra jön, bocsánatot kér Istentől, és higgyetek el, Isten bocsánata az ilyen dolgokban is, nem egy ember vallotta ezt meg a gyülekezetbe. Isten bocsánata valóságos. De hogy amit tett, annak milyen következményei vannak, amit hordoznia kell neki, vagy a családjának, az nem arról szól, hogy Isten nem bocsátott meg teljesen és tökéletesen, hanem arról, hogy a bűnnek következményei vannak. Újra és újra sok olyan esetben beszélgetek emberekkel, amelyek válásról, vagy házasságtörésről, vagy mindkettőről, vagy csak az egyikről szólnak, és vagy újraházasodásról már, és higgyetek el, nagyon mélyen hiszem, hogy Istennek van bocsánata, van kegyelme, teljes és tökéletes. De az ilyen módon összekuszált, szétzilált életnek, amikor a bocsánat tökéletes és teljes is, vannak következményei, nehézségei, küzdelmei. És ezért nagyon fontos, hogy amikor a küzdelmeket látod, a nehézséget, akkor nem mondd azt, hogy hát, ha nem is volt teljes a bocsánat, teljes az Isten bocsánata. Még fájdalmasabb a történet, amikor valaki nem a hűtlen fél, vagy nem a sértő fél, akár az anyagi dolgokban, hanem elszenvedted ezt, akár a házasságban, akár anyagi dolgokban becsaptak, megloptak, hűtlennél lettek hozzá, te élted ezt át. És azt mondta, hogy megbocsátottál, és Isten előtt vagy, és mégis a következményekkel együtt kell élned. Mégse teljes Isten bocsánata, de igen. Miről beszél mindez? Arról, hogy a bűn nem Isten is az én dolgom, kizárólag. Az én bűnöm nem csak az ő meg az én ügyem. A bűn is közösségi jellegű. Az egész emberi társadalom kapcsolt. Egy családban ez pláne igaz. Hatással van a gyermekeinkre, hatással van a házastársunkra, hatással van a kollégáinkra. Nem egyéni ügy. Lehet, hogy te azt mondtad, hogy ez egyéni ügy, meg a te ügyed, vagy nem a te ügyed. Nem egyéni ügy. És ezért, bár Isten azt mondja, hogy nézzétek, ti itt fogtok meghalni a pusztába, de a gyermekeiteket beviszem. De a gyermekeknek is vándorolni kell még pásztorként. De mégis, az utolsó szó a történetben Istené. Beviszem őket, lesz élet, megtartottam a szövetséget, hatalmasabb a kegyelem. Igaz, hogy Isten gazdag a bocsánatban, a szeretetben és a hűségben. És ezért, ahogy most a következő négy énekben majd, vagy négy ének alatt Isten elé tudsz jönni a gondolataiddal. Ez az egyik, hogy adj hálát a szövetségért, ha Krisztusban vagy, és benn vagy ebben az Isten népében. És lásd, hogy ez micsoda érték, micsoda ajándék. És tudd azt is, hogy Isten ezt nyitottá tette, ma is hív a vele való közösségbe minket. Másrészt a történet, amiben Isten figyelmeztetett és megítélt, és már rég itt lenne az ideje, hogy bocsánatot kérjél, és felhagy azzal, amiben hazugságban, vagy hamisságban, vagy hűtlenségben jársz, akkor hozd azt Isten elé, és nagyon komolyan fajad meg, mondjad el neki, és kér bocsánatot, és kérd az ő erejét, mert következményei vannak. Következményei lesznek. Van bocsánat, teljes és tökéletes. De súlyos következmények lesznek. És nem fenyegetek, mert Isten se fenyeget. Szeretettel hív minket magához. Harmadszor pedig, ha keserűség és szomorúság és nehéz neheztelés van benned, mert valamivel együtt élsz, és valami nehéz dolgokkal, és visszafele nézel erre, és azt mondod, hogy hát nem volt teljes az ő bocsánata, nem volt teljes az ő kegyelme, nem fogadott engem el teljesen, akkor lásd meg, hogy de igen, Krisztusban teljesen megbocsátott. Teljes a kegyelme, és teljesen elfogadott téged. És veled van, ezekben a küzdelmekben, ezek a nehézségekben. Ő a te segítőd. Ő az, aki hordoz, és ő az, aki vezet. Amen.
Imádkozzunk. Mindenható atyánk, hálásak vagyunk neked a ketté szakadt kárpitért, és azért, hogy szövetségünk lehet Jézus Krisztussal, a te fiaddal. Hálásak vagyunk azért, hogy ő általa most már mindig van közben járunk, és azért, hogy ő egy személyben nem csak közben járunk, de hordozza is a mi jogos ítéletünket. Kérlek, segíts, hogy ezt beláthassuk, és ezen keresztül megláthassuk az ő hatalmas ajándékát, a te ajándékodat, és egészen közel kerülhessünk hozzád általa. És köszönjük neked a teljes és tökéletes bocsánatot, amelyet előkészítettél számunkra Krisztusban, és azt, hogy késedelmes vagy a haraggal irántunk. És kérünk téged, hogy add a te erődet nekünk, hogy legyen bár a tetteinknek és a bűneinknek következménye, ezeket eléd tudjuk vinni, és a te erőd által el tudjuk hordozni őket. És imádkozunk ezért a gyülekezetért. Add a te szent lelkedet ennek a gyülekezetnek, add, hogy ez a gyülekezet gyarapodjon, erősödjön hitben, növekedjen. Imádkozunk ugyanígy a városunkért, atyám. Adj ennek a városnak bölcs és tőled való vezetőket, és ennek az egész országnak is. Add, hogy ennek az országnak a sorsa a te kezedben legyen, a te irányításod alatt, és add, hogy jobbra forduljon. És ugyanígy kérünk téged az egész földért. Imádkozunk Ukrajnáért és a Közel-Keletért, add, hogy a te békességed adasson meg azoknak az embereknek, és legyen végre béke, és a te szereteted jelenjen meg ezekben az országokban is. Így kérünk téged. Amen. És mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.